És vendégem továbbra is Klaus Melinda, social media szakértő, és a személyes brandépítésről kezdtünk el beszélgetni, illetve hát itt talán érezhető is volt, hogy ugye a social médiának az ilyen különböző önellentmondásaival, hogy mi az, ami, az egy nagyon érdekes dolog, hogy gyorsan, valószínűleg gyorsan lejön az, hogyha valami nem valódi. Miközben azt szoktuk mondani, főleg egyébként az Instára mondják, hogy ami ott zajlik, az egy másik világ, és az annak tényleg semmi köze ahhoz, amit mi igazán az életünkben élünk. Az jött le nekem most a beszélgetés után, hogy nyilván el kell fogadni, hogy ez ma egy felület, és nagyon sokak által használt felület, nagyon sokak innen tájékozódnak, hogy a Covid erre rengeteget rátett.
Így van.
Tehát, hogy nem kihagyható.
Abszolút.
Akármennyire nem tetszik is ez sokunknak, de nem kihagyható ez a...
Mindenképpen szerintem, aki egy picit fél, vagy tart, vagy nem szeretne úgy a közösségi médiatérben létezni, vagy feltüntetni magát, az a mai világban az a baj, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy hátrány szenved. Tehát egész egyszerűen sokkal nagyobb tömegekhez sokkal gyorsabban el lehet jutni, és olyan célcsoportokat is meg tudunk találni, akire lehet, hogy első körben nem is gondoltunk volna. És most megint, bocsánat, hogy saját példámat mondom, de szerintem talán ezzel lesz jobban érthető.
Szerintem teljesen rendben van, igen.
Hogy például a Covid alatt, amikor zenéltem, én magam miatt kezdtem el streamingelni, hogy az én feszültségemet oldjam, igen. És tökörültem, amikor az emberek elkezdték nézni, és bejött egy olyan célcsoport, amire abszolút nem számítottam. Képzeld el, hogy a gyerekek elkezdték hallgatni a zenét, és a szülők, akik korábban a célcsoporton voltak, ők elkezdték küldözgetni a fotókat, hogy a gyerekek táncikálnak a zenére, nézik a tévére, kivetítik a live streaminget, és hogy ez mekkora közösségi élményt ad nekik is, mert van egy családi program, a szülők alapból szerették, a gyerekek meg eltáncikálnak rajta, és ez így nagyon jó. Tehát, hogy keletkezett...
Ez egy összekapcsolódás, persze.
Így van. Na és ezek a dolgok soha nem derülnek ki, hogyha az ember nem lépi meg azt, amihez bátorság kell. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy merjük elkezdeni, mert úgyis az első körben hirdetéseket valószínűleg nem fogunk rögtön rárakni, nem is érdemes rögtön rárakni a hirdetéseket, hanem először szépen építgetni az ismerősi közegünket, abból jönnek be a rajongóink a felületekre, és utána majd, amikor ott már egy picit komfortosabb, kiismertük a felületeket, használatát, akkor érdemes ráhirdetni, és akkor jöhetnek be új célcsoportok, na és ott jönnek be néha azok is, akik picit trollkodnak, picit beszólnak, és akkor ezeknek a kezelése is, ugye a személyes brandépítés esetén egy nem könnyű kérdés.
Hát szerintem ez az egyik legfélelmetesebb, és sokaknak nyilván attól függ, hogy ki hogyan áll ehhez. Van, aki abszolút nem vesz róla tudomást, de nagyon sokaknak meg zavaró és fájó. Tehát nyílik egy olyan ajtó, vagy egy olyan nap, virtuális nappali, ahova egyébként a normál életemben nem tenném be a lábam.
Hát így van, és boldog-boldogtalan bejön, és nem hozzászól a olyan témákhoz, ami nem is a témakörhöz kapcsolódik. És
hát vagy csak egyszerűen megjegyzést tesz, ami szintén nem oda kapcsolódik, és veled kapcsolatos, és bántó, és fájdalmas. Szóval, hogy
igen.
Ebben szerintem sok félelem van.
Abszolút, és azt gondolom, hogy sajnos ez, ahogy a dűn meg a harag fokozódott bennünk az elmúlt évek alatt, ennek a közösségi média felületeken ott van a helye és a terepe, mert hogy ott kiéli magát mindenki, mert hogy arc nélkül kommentelünk kvázi, és akkor sokkal jobban beszólunk, nem gondoljuk végig, hogy ez hogyan hat a másikra.
Nincsenek ebben hangsúlyok, meg hanglejtések, ugye még rosszabb.
Így van, tehát nem látjuk a tényleges szándékot mögötte, hogy jaj, hát éppen ő poénkodott például.
Igen, igen.
Viszont én azt szoktam javasolni erre, hogy bizony a trollokra is rá lehet építeni egy brandet olyan szempontból, hogyha elkezdünk velük beszélgetni, és picit ügyesebben kezeljük ezeket a negatív hozzászólásokat, humorral elütve, úgy reagálva rá, hogy kvázi, nem azt mondom, hogy etetjük a trollokat, de tényleg azt felismerve, hogy a hozzászólás egy nagyon értékes dolog minden social media felületen, mert aki hozzászólt, az egyrészt a következő posztunkat is nagyobb valószínűséggel látja, de ez persze a trollok irányában nem a legjobb trükk, viszont az algoritmusnak egy erőteljes visszajelzés, hogy ez egy értékes tartalom. És sokkal több embernek mutatja meg, hogyha beszélgetés van az adott tartalom alatt. Tehát ha én átcsavarom a reléket a fejemben, és azt mondom, hogy az a troll, aki negatív hozzászólást írt, vagy beszólt nekem, tulajdonképpen az oldalamat erősíti,
népszerűsíti,
és elkezdek valahogy humorral reagálni rá, abból még a rajongóim hozzá is fognak tudni szólni, vagy lájkolni a kommentemet, és az még jobban felerősíti a dolgot. Tehát, hogy lehet egy ilyen ugródeszkaként tekinteni a trollok hozzászólására, mert abból nagyon-nagyon erősen tudjuk növelni az aktivitást és az elérést a felületeken.
Tehát, hogyha ilyen helyzetben mégsem ezt csináljuk, hanem amit diktál egyből a józanész, hogy oké, tiltom, akkor azzal tulajdonképp a saját oldalnak a pörgését csökkentjük?
Így van, mert hogy mindegyik felület kétirányú kommunikációs felület, ugye a nevében is benne van, közösség által létrehozott médiumról beszélünk, ahol a közösség szót kiveszem, és csak parafatáblának tekintem a felületet, ahol én osztom a véleményemet, és persze elfogadom a pozitívumot, de a többit meg letörlöm, ott már az algoritmus is érzékeli, hogy ez nem egy kétirányú kommunikációs felület. Tehát emiatt van sok cég, vagy celebritás, vagy közéleti személyiség, amikor azt mondja, hogy hát a Facebook visszatartja a posztjait. Hát a Facebook alapvetően nem tartja vissza, amiatt, mert közéleti szereplő az illető, amiatt tartja vissza, hogy ha valaki kikapcsolja ezeket a kétirányú kommunikációs folyamatokat, a hozzászólást, elkezd törölni, bannolni, tiltani, üzenetekre nem válaszol, vagy ne agyisten ki is kapcsolja az üzenetet. Tehát minden, ami a kétirányú kommunikáció ellenében hat, annak van egy ilyen hát retorziója, most mondjuk ki nyíltan, hogy ebben az esetben az algoritmus nem annyira aktívan kedveli azt az adott oldalt, hiszen te se használod az ő felületét úgy, ahogy ő azt megálmodta.
Szerinted ezt tudják az emberek így?
Hát én próbálom így felhívni rá a figyelmet, van, aki azt mondja, hogy hát az ő felülete az ő felülete, igen, és mert akkor hogy az ő házában ne jöjjenek be sáros cipővel.
Ezt mondom, hogy ugye a legelső kérdés, amit feltettem én, és a hatékonyság érdekében feláldozható-e az ízlés, illetve van-e határ, és ha igen, hol? Tehát, hogy egyébként abszolút értem azt az érzelmi reakciót, amit én is egyből adnék, de hát amit te mondasz, az már egy professzionális algoritmust ismerő, és egyébként akkor a saját céljaimat és érdekeimet más fókuszba helyezve, de mégiscsak engem segítő valami.
Na de,
az ízlés azért bejön, mert igen, az a kérdés, ha ott valaki pocskondiáz, és egyébként folyamatosan és állandóan fenntartaná a beszélgetést, és én ebbe belemegyek, akkor én gyártok egy olyan tartalmat is, ami lehet, hogy 70 másikat meg nem érdekel, és nem is érti, hogy miért van ennek még helye, miért állok szóba, és így tovább, és így tovább.
Igen, szóval, hogy az ízlés negatív hozzászólás kezelésnek van egy technikája igazándiból, ami azért elég összetett, tehát, hogy egy bizonyos határon túl már nem etetjük a trollt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kettő hozzászólás ugyanannak a személynek egy negatív ilyen eset esetén, az bőven elegendő, csak azt a kettőt úgy kell megírni, hogy abból igazándiból az adott személy, tehát hogy mi legyünk azok, akik humorral, kedvesen, aranyosan, bájosan kezeljük a szituációt, és ő legyen kvázi a picit rosszabb emberke, akire egyébként majd esetleg a rajongóink még rá is támadhatnak. Ez egy
ami
másik forgatókönyv.
Persze.
Igen, tehát hogyha kialakítjuk a kis fanboy közegünket, akkor ezek, és ez a következő szint egyébként a személyes brandépítésnél, amikor már a fanboy annyira meg akarnak minket védeni, hogy
nem is kell hozzászólni neked.
Na de várjál, mert az, hogy nem kell hozzászólni, az egy dolog, de ők néha szítják ezt a haragot, meg a lendületet, meg a negatív hozzászólást, és pont emiatt jön vissza a negatív hozzászóló, hogy velük perlekedjen. És ilyenkor már például a fanboyokat kell kikapni a rendszerből, megcsitítani, hogy nehogy túlzottá menjen ez a konfliktus helyzet. De ez már nagyon emeltebb szintű személyes brendeknél jelenik meg.
Igen, na és ez az, amire én azt mondom, és soha nem tudok kibújni magam, hogy ezt erre időt, energiát, idegrendszert áldozni, hát
nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát,
de hogy ez hozzátartozik. Tehát mind mögött azt kell látni, hogy egyébként a más értékes és nem bántott tartalmunk is jobban pörög, hogyha ezeket jól kezeljük.
Tulajdonképpen igen, mert ugye az algoritmusnak szolgáltatunk egy muníciót, hogy itt az emberek beszélgetnek a tartalom alatt, mert bár tudna a felület érzelmeket mérni, hogy ez most negatív vagy pozitív hozzászólás és tartalom, viszont ő úgy érzékeli, hogy ez egy értékes tartalom, mert vitát generált és beszélgetést generált.
Igen, világos. Oké, a magamutogatásról még egy pár szót, mondatot, hogy ugye ez is, azt tudjuk, hogy valamiért erre harapnak a népek, hogyha mást lehet kukkolni vagy nézni, meg más beszél valamiről, ami nehéz, vagy ami velünk is megtörtént, csak mi nem szeretjük kimondani. Az, ami ebben már nem önazonos, és mégis kirakjuk, szerinted az mennyit hoz, vagy hogy van, hol van ebben a határ, az ízlés határ?
Ugye vannak az aktuális trendek, akár az Instagramon, akár a TikTok felületén, amiből tudunk válogatni, meg kvázi, hogyha valaki gyorsan belép egy ilyen trendbe, és megcsinálja azokat a videókat, vagy azt az aktuális trendet, akkor azért hoz nézettséget. Itt mindig az a kérdés, hogy mi a célom az a személyes márkaépítéssel.
Egyébként mindenben ez a mindig.
Ez az alfa omega szerintem, igen, hogy az hozzám illeszkedik-e, vagy azt mondom, hogy április 1 van, és április 1-jébe belefér ez a téma, hogy egy-egy poénkodás, vagy egyébként meg ez egyáltalán nem hozzám passzol, és inkább nem csinálom meg, de tudom azt, hogy ezzel nem fog növekedni úgy a bázisom. Na most az is kérdés, hogy azzal a növekménnyel, ha mondjuk megcsinálok egy-egy trendet, mihez kezdek? Mert ugye ez leköszönhet nézettségben, like számban, követő számban, és nyilván valaki ez alapján dönt amellett, hogy megbíz minket influencer munkákkal vagy bármivel, de van, aki meg megnézi azt, hogy egyébként ez értékes tartalom, vagy nem. És akkor már is eldőlt a történet.
A személyes brandépítés létrejöhet-e, vagy hatékony lehet-e úgy, hogyha ezt olyan szakemberre bízzuk, aki ért hozzá, és mi nem annyira akarunk benne részt venni.
Az a rossz hír, meg jó hír, hogy részben működik,
részben,
de nem kihagyható az adott személy.
Tehát az adott személynek kell ezzel foglalkozni, és bele kell mennie bizonyos helyzetekbe.
Abszolút. Tehát, hogy fényképeket, videókat ő fog tudni leghatékonyabban készíteni. Akkor működik a személyes brandépítés, hogyha kihelyezzük, hogyha a másik fél át tudja venni a nyelvezetünket, a stílusunkat, a kommunikációs szófordulatainkat, ugyanis hogyha ez nem történik meg, akkor ki fog derülni, amikor találkozik a rajongó az adott célszeméllyel, hogy húha, itt valahogy, mintha nem úgy kommunikáltál volna eddig velem.
Biztos, tehát nem is te csinálod.
Igen.
Azért te sok ilyennél bábáskodtál, bábáskodsz, te céged, meg a te embereid, most nem akarok ebbe feltétlenül belemenni, de hát gondolom, hogy
igen.
Ez. Szóval, és most a másik oldala a kérdésnek, hogy meg tudjátok-e ezt csinálni, és hogyan?
Meg nagy öröm volt, most nem mondom a célszemélyt, akinek csináltuk a kommunikációját, és ő annyira aranyos volt, hogy a projekt végén kirakott minket is, hogy hát mi csináltuk a kommunikációt. És annyira érdekes volt, mert az emberek így hozzászóltak, hogy jaj, hát azt hittük, hogy te csinálod az illető celebritás a közösségi médiáját, és úgy ugye az emberekben ez csalódás volt. Én nagyon örültem, mert visszacsatolásban megkaptuk azt, hogy az embereknek fel se tűnt, hogy itt közben egy projekt idejéig egy külső személy csinálta a kommunikációt, de ez az kell, hogy például ilyenkor ilyen 100-150 üzenetet végiglapozunk, vagy posztokat, hogy az ő nyelvezetét át tudjuk venni, a stílusát, a szófordulatait, a válaszait, a reakcióit, a helyes írását. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit tudom én, ő vesszőket hova rak a mondatokba, hogyan írja, hogy kedves, vagy szia, és utána vesszőt, vagy felkiáltó jelet rak. Tehát ugye ilyen kis apróságokon múlik ez az egész történet. De hogyha ezeket valaki le tudja követni, akkor van esély, hogy átvegye, viszont akkor is a tartalomgyártáshoz kell az illető személy, hogy fotókat, videókat ugyanúgy készítsen. Tehát nem lehet ezt 100%-osan kihelyezni.
Hát most ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én
a végtelenségig lehet beszélgetni erről a témáról, meg ennek a különböző hajtásairól. Ígérem, hogy vissza fogunk rá térni. Vendégem volt Klaus Melinda, social media szakértő. Szép napot és további
köszönöm,
sok
viszont
sikert neked.